Nagyon szép jó reggelt! A ma reggeli kávézac podcastban beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hova tegyük az aktuális hangulatot, az aktuális híreket a tőkepiacokon.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Kezdjük onnan, hogy ha az évet megnézzük, akkor szezonálisan nézve a statisztikákból, és ez már egy pár szó lovagolt, amit, hogy a statisztikákat általában arra tudjuk felhasználni, amire éppen szükséges, és szinte minden időszakban mind a két csoportot ki tudnánk elégíteni. A pessimistákat is, mert van elég olyan paraméter, ami azt mutatja, hogy visszaesnek a piacok, és az optimistákat is, mert van elég olyan paraméter, ami azt mutatja, hogy a piacok tovább is felfele fognak menni. A tegnapi nap egy jó példa volt arra, hogy ugyanazokat a híreket, amik a tegnap kijöttek, azt mind a két oldalról lehet nézni, és mind a két oldalról lehet magyarázatként venni, hogy a piac miért mozdul bizonyos irányba. De azt is lehet látni, hogy amikor egy bizonyos hír, egy bizonyos gondolat elindul, akkor erre a piac képes nagyon-nagyon erősen ráállni, és akár be tudja erősíteni magának a híreket pozitív vagy negatív irányba. És mindig, amikor olyan hírek jönnek, ami egy picit váltja a hangulatot és negatív irányba megy, nagyon hosszú idő után, itt mögöttem van a medve és a bika, hosszú idő óta, két nap most egymás után a medve van fenn a pócon, tehát nem a bika, ami azt jelenti, hogy az elmúlt nap az negatívan lett lezárva a piacon, tehát nem zölden, nem plusz számmal zártak a piacok, hanem negatív számmal. Ami ugye azt jelenti, hogy ha az indexek negatívan zárnak, ez nem azt jelenti, hogy minden cég negatív volt, mert az index az egy kosár, az egy keveréke bizonyos piacszereplő társaságoknak. Tehát negatívan zárt a piac egy bizonyos ideje, és akkor bejön olyan befektetőknél, akik még kvázi fiatalok a piacba, vagy még nem annyira tapasztaltak, hogy nagyon gyorsan az az euforikus hangulat, ami volt egy pár nappal ezelőtt, az így átbillen. És akkor jönnek egyből a pánik kérdések, hogy akkor most vége, és akkor most megáll minden. Szezonálisan nézve szeptember az évnek a leggyengébb hónapja. Ahhoz, hogy egy időszak gyenge legyen, ez azt jelenti, hogy a piac, szakmailag azt mondják, hogy a szentiment, a híreket inkább negatívan kell interpretálja, mert másképp nem tudnak az árfolyamok csökkenni. És mindig, amikor van egy ilyen piaci helyzet, hogy egy hónap most szezonálisan vagy valóságban is gyengébb, és ezeket mondjuk, hogy még szeptember meg csak az első 8-9 napja telt el, tehát még sok minden tud a szeptemberben történni. Tehát amikor a híreket negatívra beszélik, akkor csökkennek az árfolyamok, mert nincsen olyan erős vásárló erő. Ez nem azt jelenti, hogy nincs forgalom, hanem kevesebb a felfele hajtó vásárló erő. És az alapelv, amit így elméletileg megnézünk, az ugye az, hogy ha befektetünk, akkor érdemes befektetni, mikor árfolyamok gyengébbek, és ha már eladunk vagy realizálunk, akkor érdemes ezt tenni, mikor árfolyamok magasabbak. Tehát ilyen hónapok, ha szeptember az idén is valójában a statisztikai hírnevének igazat ad, akkor nagyon jó bevásárló, pozícionáló, elhelyezkedő hónapok. A nehéz csak az, hogy akkor, amikor ilyen hírek vannak, és az árfolyamok stagnálnak, vagy akár visszakorrigálnak, akkor ezekre alapozva egy jövőképet olyan embernek, akinek nincs ötlete másképp a piachoz, nehéz felépíteni, mert a hangulat negatív. Az árfolyam csökken. És akkor ez általában nekem azt mutatja, erről egy pár nappal ezelőtt beszélgettem, hogy mennyire van ötlete, elképzelése egy befektetőnek a piacról és azokról a portfólió részekről, ami benne van az ő értékpapír letétjén. Ha van egy ötlet, akkor, és megvan az elképzelés a bizonyos iparákhoz, akkor az aktuális árfolyamokat tudom kezelni, és akkor látom, hogy ez kedvező ár. Tehát akár ezen az áron érdemes is be tudok vásárolni. Ha nincs ötletem, és csak az ár szerint döntök, tehát, hogy amíg emelkedik, 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 az jó, állítólag, és feltétlenül meg akarom ezt venni, akkor persze, hogy az ár szerint egy csökkenő árfolyam, az rossz. És ez alapjában túl kevés. A tegnap olyan hírek jöttek ki egymás után, és ez most meg fog gyorsulni, mert hogyha ez egyszer elindult, akkor persze, hogy a cégek is használják azt a milliót, azt a környezetet, amiben bizonyos híreket tudnak pozícionálni. A tegnap előtt kijött Európából, főleg a gyártó iparágokból az a hír, hogy 40%-a a cégeknek azt jelzi, hogy a beszerzési árak azok nagyon magasak, nem is állnak rendelkezésre alkatrészek, nem állnak rendelkezésre félkész alapanyagok, és ezzel a keresletet nem tudják kielégíteni. Most a tegnap 7-8 nagy amerikai cégtől jött ilyen forgalom és nyereség figyelmeztetés, és ez miért jön? Nem azért, mert ezt így a külvilágnak szeretnék ezt jelezni, hanem ők kényszerítve vannak arra, hogy mivel a tőzsdén jegyzett cégek, ha valami változik, akkor ezt ők kell jelezzék, mert a tőzsde, a tőkepiac az eddigi információk szerint árazta be, hogy magát hogy pozícionálja. Na most, hogyha valami változik, akkor a tőkepiac ezt akarja tudni. És a kérdés mindig az, hogy ki az első, aki elindít bizonyos információ hullámokat. És ez a hullám aktuálisan elindult Európából, mert persze, hogy feltűnő volt ez a szám, hogy eddig olyan átlagban, ha visszamegyünk a 90-es évekig, akkor összességében olyan 2 és 8-9% között jelzik a piac résztvevői átlagban, hogy problémák vannak a beszerzésekkel. Ha probléma van a beszerzéssel, akkor ennek általában kihatása van a kiszállítási időre, ezt néha ismerjük. A múltból ismertük, és most újra megjelent például az autóipar ágban, hogyha ma valaki egy autót akar venni, akkor nem nehezebb oda menni és azt mondani, hogy oké, megveszem az autót, és holnap beülök és megyek. Ha egy új autót akarok vásárolni, akkor ma kezd normálisá válni az, hogy 4-6-8 hónap várakozási idő. Ez egy olyan szituáció, amit a Covid lockdown előtt nem ismertünk. Túltermelések voltak, a raktárok teli voltak, most a raktárok üresek, és nem lehet kielégíteni. A másik, amin ez lehet látni, hogy az árak mennek fel. Tehát, hogyha nincsen túlkínálat, akkor nem is olyan egyszerű alkudozni. Azt mondani, hogy oké, hány százalékot kapok, hogyha megvásárolok egy bizonyos árat, megvásárolok egy új autót. Mert a kereskedő nincs ráutalva arra, hogy minél hamarabb az árut eladja és vigyük el, és akár adjon discountot, tehát árengedést, hanem van alternatívája, sorbának kvázi azok, akik szeretnék az árut, ezért nem enged az áruba vissza. A másik, hogy akár az árak tudnak felfele menni. És ezek a figyelmeztetések kijöttek, mert a cégek persze, hogy arra kell figyeljenek, hogy figyelmeztetések nélkül egy bizonyos dinamikával várja el a piac a növekedéseket, még egyelőre még mindig nem a normális növekedéseket, hanem még mindig benne vagyunk az úgynevezett reopening, az újranyitási sztoriba. Az újranyitási sztori az még egy jó ideig tart, pont azért, mert a lockdown, amit mi lehet, hogy nem is éreztünk olyan kellemetlennek egy jó páron, vagy lehet, hogy nem is volt olyan hosszú így érzésből, de a lockdown a globális beszállítási rendünket annyira felborította, és ami lényeges, mivel leálltak bizonyos gyártó szallagok, beszállítási láncok megálltak, ezt nem vettük akkor észre, mert a raktárok, ezek a pufferek, ami a gyártóiparág és közöttünk, mint fogyasztók közök vannak, ezek ezt tudták kompenzálni akkor. De most sajnos nem tudják ezeket kompenzálni, és a delta verziója a COVID-nak, főleg Ázsiába, sokkal erősebb hatással jelent meg, már csak azért is, igaz, hogy Európa még nincsen megfelelő beoltási szinten, nagyon sok ország sajnos, de Ázsiában még alacsonyabb a beoltási szint. És ezért a delta verzió annyira erős volt, hogy ott, hasonlóan, mint 2020-ban itt nálunk Európában is, meg kellett állítani az életet. És ezt most érezzük. Tehát főleg az Ázsiában előállított termékeknél vannak meg ezek a problémák, tehát ellátási problémák vannak, és itt megjelent a központi bankok oldaláról egy már ismert fogalom a tegnap újra, ez az átmeneti probléma. Ezt az átmeneti problémát, ezt már hallottuk az inflációnál, hogy az infláció megerősödése, ez átmeneti a reopening miatt. Most a tegnap megjelent ugyanez a kifejezés, az átmeneti probléma a gyártóiparágokba, mert azért átmeneti, mert ez normalizálódik, és jön a következő, hogy a forgalom figyelmeztetések, ezek csak egy átmeneti figyelmeztetések, mert ez újra erősödni fog, legkésőbb a negyedik negyedévbe, és a következő, ami jönni fog, az a nyereségek figyelmeztetése, mert hát persze, hogyha a cégek nem tudják kielégíteni a keresletet, akkor csökken a forgalom, ha csökken a forgalom, de megvannak a fix költségek, vagy akár nőnek a költségek a bevásárlás oldalán, akkor csökkennek a nyereségek, ha a nyereségek csökkennek, akkor ezt a piac be kell árazza az árfolyamokba. De a nyereségek nem csökkennek nullára, a forgalmak nem csökkennek nullára. Ezért, ami a piacokban maximum történik ilyen figyelmeztetéseknél, az egy árfolyam újra beárazás, és ez mind abban a környezetben, hogy szeptember alapjában, így is úgy is, egy szezonálisan gyenge hónap, tehát ahhoz, hogy gyenge legyen, ahhoz pont ilyen hírek kellenek, pont ilyen környezet kell, hogy ez az árfolyamokban meg tudjon jelentkezni. És mit látunk a piacban? Buy the dip. Tehát visszaeséseket azt megvásárol a piac, csak a tegnapi napot, ha megnézzük, igaz, hogy negatív végszámmal zártak a piacok, de nem a legmélyebb ponton. Tehát napközben már a piac elkezdett ebbe az aktuális hangulatba is belevásárolni, tehát azt figyelni, azt nézni, főleg az intézményi befektetők, hogy végre a szeptember azt hozza, ami szezonálisan várható, vagy szezonálisan a statisztika kimutat, hogy gyengébb hónap, tehát kezdik el pozícionálni magukat. Ami tovább is feszültség a piacba, és ez nem kérdés, ez fel fog oldódni, vagy egyik, vagy másik irányba, az a feszültség, hogy még mindig alapjában az infláció paraméterek magasak, ami oda vezetne, hogy a 10 éves államkötvénynek a kamatgörbéje kellene emelkedjen. De ez nem emelkedik, ez mesterségesen len van tartva. És ez kell feloldódjon, amikor két ilyen egymáshoz közel álló, vagy egymással összefüggésbe levő paraméter ennyire eltér egymástól, és felépül egy feszültség, akkor ez a feszültség feloldódik. JP Morgan azt mondja, a vagyonkezelőnek a szakemberei, a piacelemzői, hogy ez a feszültség akár nagyon gyorsan feloldódhat. Milyen irányba? Hát vagy az infláció nagyon erősen visszacsökken, és akár deflációs jelek jelennek meg. Akkor azt jelenti, hogy a 10 éves államkötvény helyesen van beárazva, és a kamatok nem fognak emelkedni. Vagy fennmarad az infláció, és tovább növekedik a dinamikával, és akkor az államkötvények fognak ebbe az irányba ellene menni, de mivel ezt a központi bankok meg akarják akadályozni, és már egy jó ideje ez ellen fellépnek, ez azt jelenteni, hogy akkor a likviditás visszavevése a piacból nem lesz olyan erős, mint amit eddig a központi bankok jeleztek. És ebben a feszültségben leszünk tovább is, tehát ezt fogjuk nagyságrendileg tovább is figyelni. Most, ha megnézzük azt a wordinget, azt a kommunikációt, ami a főszereplőktől jön, a Fed jelzi, hogy az év vége előtt a likviditás programnak lassan a csökkentésén gondolkozik. Az Európai Központi Bank jelzi, hogyha az infláció fennmarad, akkor ezzel kezd foglalkozni, és ma este ezt fogjuk látni. Végre eljött szeptember 9-e, Christine Lagarde-nak ma a sajtókonferenciája, ebből a szempontból nagyon érdekes lesz, és az egész világ figyeli ezt alapjába. A Kínai Központi Bank jelezte az elmúlt napokban, hogy igen, mi ha szükséges, itt-ott támogatjuk a kötvénypiacot és a hitelezést, de nem általánosan, és nem tömegesen, és nem csak úgy, hanem nagyon szelektáltan. Tehát ő is figyelmeztet arra, és ez a három globális legfontosabb szereplő, hogy a likviditást ilyen formában, mint amit láttunk, egyelőre nem akarják tovább a piacba ontani, hogy ez meg fog-e történni. Hát ez kérdéses, mert persze, hogy figyelik, hogyha ilyen kijelentenek, hogy erre hogy reagál a piac. Eddig az amerikai piac nagyon jó felemésztette azt, hogy a likviditás csökkenni fog. Mert úgy érzi, hogy a gazdaságnak elég nagy az ereje. Az európai piac, ez nem is árazott be sokkal nagyobb növekedést, ezért is a tegnap reggel beszéltünk arról, hogy az európai piacnak alapjában jobb a helyzete. És Kína így is úgy is le van döngölve a piacba már a szabályzó fellépése miatt, tehát ott sem reagál pillanatnyilag ezekre a hírekre a piac nagyon, hogy a likviditás csökkente lesz. Még egy jelenség van így a mai podcast végére, amit érdemes feldobni, hogy a kriptovilág egy más szemszögből kezdi feszegetni az eddigi hagyományos banki rendszert, és ezzel a felügyeleteket is most megint maga ellen mozdítja. Coinbase ugye olyan platform, ahol kriptoprogramok kereskedése zajlik le. Egy olyan ötlettel jött ki, hogy egy olyan terméket szeretne megnyitani, amelyikre kamatot fizet. Mivel ma a banki világban, euróba, dollárba, huánba, tehát a fő devizákban nincsen kamat, sokszor még mindig negatív kamat is van, ezért a kripto programok világa kvázi azt határozta el, hogy akkor most olyan terméket bocsájtunk ki a befektetőknek, amire kamatot fizetünk. Tehát az a szituáció, ami régebb volt, hogy a konzervatív befektetők betették a pénzüket, nem is fektették be, hanem hagyták a számlán, vagy egy takarékkönyvön, vagy egy egyszerűen banki terméken, és erre kaptak kamatot, és ez nekik elég volt. Ezzel a bankok tudták magukat nagyon jól finanszírozni. Miért? Hát azért, mert ilyen termékek azok a bank mérlegében, mint saját tőke jelennek meg. És ezért is van ugye egy alapbiztonság, hogy az államok általában garanciát vállalnak 100 000 euróig per fő. Hogyha valami történik az intézménnyel, akkor ez a befektetett összeg, ez garantálva van, ezt az emberek visszakapják. Mert ez a banki finanszírozási rendszernek egy lényeges része, és ez oda is vezetett, hogy Európában, főleg a privát szektor nagyon-nagyon nagy részét a vagyonának nem befekteti, hanem ilyen parkolószámlákon tartotta évtizedeken keresztül. Na most a kriptovilág kacsingat ezzel, és ezt szeretné magához terelni. Ha ez sikerülne, ez azt jelenteni, hogy a legkonzervatívabbak, akik alapjában nem spekulálnak különböző befektetési kategóriákkal és eszközökkel, és ezért eddig lehet, hogy a kriptovilágban nem is jelentek meg, és nem kereskedtek a kriptoprogramokkal, ezeket próbálnák megszólítani ilyen kamatos letétre szóló számlákkal. A felügyeletek ezt már jelezték, hogy ha ez komolyan elindulna, akkor ezt megakadályozzák. Tehát ez ellen fellépnek. Ezt már jelezte az amerikai szabályzó, jelezte itt az Európai Unión és a szabályzó is. Tehát ebből tisztán lehet látni, hogy a hagyományos, eddig ismert banki rendszer diszruptív megközelítése az zajlik tovább ebből a szempontból is. De azért ez nem tetszik mindenkinek. Tehát ez még biztos egy téma lesz, amivel fogunk egy pár szó még foglalkozni. Ezzel ma reggel is. Mint mindig, remélem, hogy sikerült egy pár olyan gondolatot, ötletet hozni, ami segít az aktuális hangulatot a piacokba is helyre tenni, és megfelelő távolságból higgadtan figyelni, hogy mi történik. Kellemes napot, sikeres tárgyalásokat, köszönöm még mindig az időt, amit az, aki meghallgatja a podcastokat, erre szán, és mint mindig persze annak is örvendek, ha vannak kérdések, visszajelzések, gondolatok, ötletek, megosztások, és ezzel viszonthallásra a hónap reggeli kávézat podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!